A Béla könyvének a 16. fejezetéhez nyitom meg az igét, és a 4. verstől fogom olvasni. Tehát az igét a Béla könyve 16. fejezetéből a 4. verstől kezdve olvasom. Hallgassuk figyelemmel. Történt ezután, hogy Sámson megszeretett egy asszonyt a Szóré völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki: szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és olyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak: mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd? Mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni vele? Sámson azt felelte neki: ha megkötöznek 7 nyers indor, amelyek még nem szárazok, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok városfejedelmi hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkor. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobába. Ekkor azt mondta neki az asszony: jönnek a filiszteusok, Sámson! De ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakadt a tűz ég. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. De Lila akkor ezt mondta Sámsonnak: becsaptál és hazudtál nekem. Te most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki: ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtunk, elgyengülök és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt. Azután ezt mondta neki: jönnek a filiszteusok, Sámson! Közben egyesek lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjából, mint a cérna szálat. Delila akkor azt mondta Sámsonnak: eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson azt felelte neki: ha összeszövöd fejem 7 hajfonatát a szövőszék vonalába. Az asszony még egy szöveggel is rögzítette, azután ezt mondta neki: jönnek a filiszteusok, Sámson! De ő fölébredt álmából, és kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövedék vonalát. De Lila ezt mondta neki: hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erő. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megmondta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az előtt. Elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött, és hívatta a filiszteusok városfejedelmét, és ezt üzente: most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdét, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila: jönnek a filiszteusok, Sámson! Ő felébredt álmából, de azt gondolta: kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtani a foglyok házában. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Eddig olvastam az ígét. Testvéreim, többször szolgáltam már ebből az igéből, de egyre inkább tudatosul bennem, hogy ez számomra egy kimeríthetetlen igeszakasz. Én mindig találok újabb és újabb részeket, amelyen elcsodálkozom, és töprengek egyáltalán, hogyan történhet ilyesmi. Egy hithőssel, mert amikor sorolja a zsidókhoz írt levél írója, hogy mennyi minden történt hit által, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákob, József és a többiekkel, és aztán azt mondja, mit szóljak még, hiszen kifolynék az időből, ha szólnék. Harmadiknak említi Sámson. Sámsonról is, ha szólna. Egy hithőse. A hitnek egy hősében. Hogy történhetett ilyen csúfos vereség? Nyilván ez nem a történet teljes vége. Tudjuk, hogy meg is jegyzi egy kicsit fanyar, keserű szájízzel az íge, hogy többet ölt meg halálával, mint amelyet megölt életében Sámson. Nem feltétlenül kellett volna ennek így történnie, hiszen mégiscsak élete által valószínű többet tehetett volna. De hát, ha már ilyen csúfosan elbukott ez az ember, akinek egyébként a neve Napocska, azt jelenti Sámson, hogy Napocska, hát ha egy ilyen ember élhetett volna, mennyi szabadítást vihetett volna létre, ha nem alkuszik meg, ha nem köt kompromisszumot az ellenséggel. Az ellenség számára egy nő képében jött egészen közel. Testvéreim, szeretném hangsúlyozni, hogy a legerősebb is közülünk, vagy bárki, aki erősnek gondolja magát, van gyenge pontja, legalább egy. És ez az ige emlékeztet minket arra, hogy a gyenge pontjainkra nagyon vigyáznunk kell. Ádámnak nem tudom, ott az Édenkertben mi lehetett a gyenge pontja, talán nem is volt, neki Éva volt a gyenge pontja. Vagy Évában volt egy olyan fajta gyengeség, amire Pál apostol is azt mondja, hogy Éva kísértetett meg először, nem pedig Ádám. De mivel férfi és nő egységet alkottak, ezért egyaránt elbúgtak, egyaránt gyengének bizonyult mindkettő. És volt régebb egy olyan elgondolás itt a gyülekezetben, hogy ezt a kapcsolatot, illetve a házasságot igehirdetések keretén belül, vagy imádság az áhítatok során is tekintsük át és könyörögjünk a házasságokért, gyülekezetünk házasságaiért. Imádkozzunk önmagunkért, keressük tudatosan a gyenge pontjainkat, és kérjük, hogy Isten fedezze be ezeket a gyengeségeket. Mert mindannyiunk van, legalább egy, de én azt mondom akár, több gyenge pontunk is lehet. Tehát mindenkinek van gyenge pontja. Aztán az ellenségünk, a lelkünk ellensége sokkal érdekeltebb általában, hogy felderítse a gyenge pontjainkat. És próbálkozik a lelkünk ellensége, ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus is megpróbálta kísérteni. Hogyha az éjség által nem tudott kísérteni, jött, hogy fiú dicsőség vágya a kísértse meg. Ha azzal sem tudta megkísérteni, akkor más oldalt, más gyenge pontot keresett volna, hogy ő maga csodának tűnő esemény által, azáltal, hogy leveti magát a templomról, és feltámad, felélet, meg sem üti magát, mennyei érkezésként lássák a többiek, és higgyenek ezáltal benne. Tehát maga szerezzen magának dicsőséget. Ő maga hangsúlyozza azt, hogy kicsoda ő, és az Úr Jézus sorra elutasította ezeket. Tehát a lelkünk ellenséget sokszor érdekeltebb, akár mint mi magunk, vagy akit Isten mellénk adott, hogy felderítse az ellenség a gyenge pontunkat, a pontjainkat, és támadja. A jó hír az, hogy Isten kegyelmet ad. És ha voltak is, vagy van ifjúkás, szomorú állapot az ember életében, ez a történet, amit olvasunk, azzal az igével fejeztem be, hogy Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Kecskeméti fordítású Bibliában is elolvastam, és ott az van kihangsúlyozva, hogy ahogy levágták, azonnal nőni kezdett a fején a haj. Hát ezt nyilván tudjuk, hogy azonnal nőni kezdett. De mintha azt sugalná, hogy Sámson életében ez a hajnak a növekedése, ez egy kicsivel hamarabb, vagy gyorsabban növekedésnek indult, mint az átlag embernél. Hát ott az van, hogy nagy összegyülekezést szerveztek a filiszteusok város fedelmei. Nem tudjuk, hogy mennyi időre rá, hogy vele ezt a csúfos dolgot tették. Nem tudjuk, hogy mennyi időre rá, de a lényeg az, hogy Isten visszaadta Sámsonnak az erejét. Ha a szeme világát nem is adta vissza, de az erejét visszaadta. Testvéreim, már ez is önmagában, ez a néhány gondolat elég lenne, hogy a saját életünkre alkalmazzuk. De hát borzasztó, bőséges ez az ige. És én szeretném egy kicsit a kapcsolatok irányából megközelíteni ezt az olvasott igét, és magunkra alkalmazni. Férfi és nő kapcsolata, illetve férj és feleség kapcsolata, hogyan alakuljon, milyen érdekek körvonalazódnak ebben a történetben, hogyan lehet elkerülni a problémát, és ilyen hasonló dolgokkal foglalkozunk. Hát ez a kapcsolat úgy kezdődött, hogy Sámson egy, úgy írja az ige, egy asszonyt megszeretett, aki nem a saját népéből való volt. Nem tudjuk, hogy elvált volt-e, vagy özvegy, vagy éppen férjes asszony, de asszonynak írja az ige. És ez egy olyan érdekes személy volt, aki, hát én úgy fogalmazom meg, hogy hideg fej és hideg szív. Vagyis hideg volt a szíve Sámson iránt, nem igazi szeretettel ragaszkodott Sámsonhoz, de hideg. Ugyanakkor azt is hozzátehetjük, hogy Sámson, ő ugyan nem volt hideg szív és hideg fej, hiszen ő megszerette ezt az asszonyt, azt írja, hogy igen, megszerette. De nem tudott annyira szeretni, hogy az ő szívét azonnal feltárhassa, mert mégiscsak tudta, hogy Delila ellenség, vagy legalábbis, hogy nem szabad olyan szinten megnyíljon, nem szabad olyan szinten ő beleszeressen. Tehát ebből indulva én azt mondom, hogy egy langyos fej és egy langyos szív. Vagyis langyos lehetett a szíve abban a szempontból, hogy annyira csak nem tudod beleszeretni ebbe az asszonyba, hogy az ő kettő kapcsolata, a bizalom, a meghittség, az a fajta agapé szeretet, vagyis az önmagát feláldozó, önmagát teljesen átadó szeretet lehessen. Nem ez volt. És az ő feje is úgymond nem volt hideg, vagyis nem tudott józanul gondolkozni, hiszen ha józan lett volna, akkor azt mondja, igen, tetszik nekem ez a nő, de ennyi. Itt lezárom a dolgot, mert ellenség, mert veszélyt jelent ez számomra, és azon keresztül az egész népre. Nem volt tehát sem higgadt, sem az ő szívében a szenvedélyt nem tudta eloltani. Éppen ezért fogalmaztam így meg, hogy itt van egy hideg fej, hideg szív nő, mellette egy langyos fej és langyos szív férfi. Akihez képest Sámson akár abban a tévhídben is rend, ringathatta magát, hogy az én szívem azért mégiscsak meleg. Hát egy hideghez képest a langyos meleg, igaz, de ugye bár. És Sajnos ez egy olyan férfit ábrázol ki, az a Sámson ideál, egy olyan férfit, aki bizonytalan, kit szeressen. Akár, hogyha lennének itt olyan legények, akik házasság előtt állnának, akkor bárkikre kötnék, hogy vigyázzon, mert ez az állapot nem alkalmas arra, hogy megházasodjon. A langyos a szíve és langyos a feje, nem ideális körülmény a házasságra. Mert az volna az ideális, ha az ember forró szívben, az embedényel, jó reménységgel, hittel induljon bele a házasságba, de hideg fej, forró szívben. Hideg fejjel, vagyis mérlegelve, hogy ki vagyok én, ki ő, és vannak-e olyan jelek, amelyek arra utalnának, hogy hosszú távon ez a kapcsolat ellehetetlenül. Mert sokszor ezt valószínűleg a szülők jobban látják, vagy az ismerősök, vagy a lelki testvér, vagy más vezető, vagy pszichológus, vagy lelkigondozó, tanár, akárki, akik kívülálló, vagy szomszéd, rokon látják, hogy ez ebből, hát ha összeszedik magukat, ebből jó dolog lehet. De van, hogy azt mondják, hogy ez rosszul indult, ebből jó sose lesz. Hát ide kell a hideg fej, a józanság, amire azt mondja az ige, hogy változzatok el a ti értelmetek megújulására, hogy megérthessétek, mi az Úr akarata, mi az Istennek tetsző, ilyen tökéletes. Tehát el kell változzon az embernek a gondolkozása, a forrongó gondolkozásból egy hűvösebb, józan, higgadtabb gondolkozás, ami a Szentléleknek a munkájának a gyümölcse. Hát Sámson sajnos nem tudta elmondani magáról azt, hogy ő lehiggadt volna, amikor ebben a kapcsolatban kezdett. És érdekes, hogy az asszony, akinek azt mondtam én, hogy hideg feje és hideg szíve van, hát meg is találják őt, meg is keresik az ellenséges vezetők, és azt mondják, szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje. Hogyan tudnánk megkötődni és elbánni vele? És akkor mondják, hogy mennyi pénzt fognak majd adni neki fejenként 1100 előtt. Hát, hogyha úgy veszük, hogy ugye máshol említi az ige, 5 város fejedelem volt. Ezt a Sámuel első könyvének az elején, amikor a Frigládát elveszik, lefoglalják a filiszteusok, akkor írja az ige, hogy 5 város fejedelem volt. Az 5500 ezüst, az még európai jól jönne, ha egy ezüstöt 1 euróba veszünk. Nem olyan sok, de azért egy ilyen ügynek a lebonyolításához az már egy szép súma. És viszonylag hamar úgy tűnt Delila számára, hogy ez hamar megoldja ezt a problémát. És figyeljük, hogy a háttérben milyen tudatos szervezkedés megy Sámson ellen, a napocska ellen. Azt énekeltük, hogy Krisztus lesz napom. Hát Izrael népének abban a körülményben Sámson volt a napja, a napocskája, és nem Krisztus. Nem Isten volt a nap, hanem valami kevesebb, mint Isten. És aki emberben bizakodik, az mind úgy jár, mint Izrael nép, aki Sámsonba bizakodott, hogy majd Sámson elintézi. Majd Sámson tud magára vigyázni. Hát nem tudott magára vigyázni. Egy darabig tartotta ugyan a frontot, de ez az ostrom, amit ez a nő hideg fejjel, hideg szívvel intézett, ez túl erősnek bizonyult. Mit jelent az ostrom? Az ostrom adott esetben azt jelenti, hogy rendszeres támadás, de nem nagy volumenű, mert az a rovan. Háromféle stratégiát különböztethetünk meg. Van, amikor általában a ragadozó állatoknál is ez van, amikor lesben áll, mert ő nem annyira gyors, nem annyira erős, de egy hirtelen gyors támadással le tudja győzni az áldozatot. Aztán van a roham, amikor hirtelen, gyors lejáratú, nagy erőkifejtéssel történő támadás történik, és van az ostrom, amikor nincs olyan nagy haderő, de a rendszeres, gyakori, kitartó támadással megtörténhet a győzelem. És ugye ez elég a nem tűnt Sámson szemében egy komoly ellenfélnek, hiszen valószínű Sámson a rohamhoz szokott ember volt. Ő nem kellett lesben álljon, ő nem kellett várakozzon, ő mikor felindította a lélek, akkor az erő fölénnyel mindig győzött. Igen ám, csak hogy ezt a fajta stratégiát egy másik stratégia kiütötte az ostrom. Minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, ezt olvastuk az igében, és Sámson halálosan megunta ezt az ostrom állapotot. Megunta. De hogy jutottak oda? Hát úgy jutottak oda, hogy amit említettük, Sámson nem tudta feltárni a szívét, mert nem tehette. Nem adhatta ki az ő gyenge pontját, és sajnos, mint férfi nem volt egy határozott jelen, mert azt is mondhatta volna akár, hogy nézd, ehhez neked semmi között. Ezt én nem fogom soha az életben neked elmondani, mert ehhez neked semmi között. Ettől függ az életem, én nem adhatom az életemet a kezedbe, mert mégiscsak egy olyan néphez tartozol, aki számomra ellenség. De nem volt ilyen egyenes, hanem csűrte csavart a dolgokat, hazudott, amint ezt személyre is vett idelébe. De hát kérdezem én, hogy milyen kapcsolat az, milyen férfi, nő vagy férj és feleség kapcsolat az, ahol nincs őszinteség, ahol nincs nyíltság, ahol nincs udalom. Nem szabadott volna ebbe a kapcsolatba, úgymond, Sámson bele menjen, viszont tudjuk, hogy mindennek van előzménye. Sámson sokszor már átlépett bizonyos határokat, amit nem kellett volna. Mert megmondták neki, hogy nem csak azt, hogy borotva nem érheti a felét, hanem azt is, hogy minden tisztátalantól, illetve minden szőlőfajtától, meg szőlőből származó ételtől, italtól, meg egyáltalán a szőlőtől is, hogy a názír tartózkodjon. De hát erre ő ugye egyszer megszeretett egy nőt a filiszteusok között. Meglátott egy nőt ott Timnában, aztán egy szőlős kertemet keresztül, aztán oroszlánnal találkozva azt megölte, de később, amikor arra ment az oroszlán, tehát emlék felkerettem, megint a szőlőkön, tehát játszott a tűzzel. És ez mindennyiunknak komoly figyelmeztetés, hogy a nagy bajok sokszor kicsiben kezdődnek el. A nagy lavinaomlás is egy icipici hó görgetekkel indul el, és aztán úgy hatalmasodik el, amit már képtelenség megállítani. És ebben a történetben is látszik egyfajta fokozódás. Nézzük csak meg, mit mondott először Sámson Delilának, ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazok, akkor elgyengül. Vagyis valami olyan in, amit még másra nem használhattak, mert annyira friss. Ami úgymond egyfajta szentséggel bír, amit még azelőtt egyébre nem használtak, az ugye a szentségnek ez az egyik vonatkozása, hogy félre van téve, el van különítve egy bizonyos célra, amivel még semmit nem kötöttek. Amit még meg sem száradt, annyira friss, annyira tiszta, annyira más. Aztán másodszor azt mondja, ha megkötöznek jól új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak. Ez a szentségnek a párhuzama látszik az én szememben, hogy ugye ő is egyébre nem szabadott volna legyen bevethető csak Isten ügyére. Ezt jelenti az, hogy Isten céljaira félretett ember. odaszánt embert, hogy Isten népen érdekében ő beledhető legyen. Megjelenik az új kötél, hogy azért ugye mégiscsak egy szent dolgot, egy másik szent dolog erősít, vagy adott esetben kiüt. Hogyha van egy, a szentnél egy még szentem, akkor a még szentem erősebb. Vagy ott volt a szentély, és ott volt még egy ezen felül még szentem, ugye a szentek szentje. A szentélybe bemeheted a rituálisan tiszta személy Isten népévő, de a szentek szentjében már nem meheted be. Tehát az volt a legszentebb. Oda csak a főpap évente egyszer az engedtelés ünnepén meheted be. Ezért mondtam azt, hogy a szentet egy még szentebb felülvíz. Legyőz, kiüt. De hát, ugye ez is csak egy játék volt. Sámson játszott önmagával, vagy játszott a saját szórakozásáért, meg a Delila szédítéséért, hogy hát próbáld meg, aztán meglátod. De hát megláthatta Delila, hogy az új kötelekkel nem tudta megkötni Sámsont. Aztán jön egy fokozottabb közeledés, ugye Sámson egy kicsit közelebb engedi magához Delilát, azt mondja, hogy ha összeszövött fejem 7 hajfonon, tehát a szövőszék vonalával, már megjelenik, hogy már a hajához, eddig a kezei volt, ugye bár, ha a kezeit megköti innal, vagy kötéllel, most már közeledik a veszély Sámsonhoz, közelebb engedi a veszélyt. Ugyanez még nem veszély, mert ha összeszövik a feje 7 hajfonatát a szövőszék vonalával, vagy még ha csövekkel is rögzítették, hogy a haja ne szabaduljon ki, hogy haja legyen rögzítve, megkötve, még ez sem volt hatásos, hogy Sámsont lekössék. Testvéreim, ez komoly figyelmeztetés arra, hogy mi hajlamosak vagyunk elhinni, hogy ezek a fajta gonosz, ha közel engedjük a gonosz magunkhoz, mi azért el tudunk bánni a gonosszal. Nem úgy van ez, hanem kiiktatunk magunkban bizonyos reakciókat. Hát van bennem is egy érdekes gyengeség, az utóbbi időben vettem észre, hogy megszólal az autóban a jelzés, hogy kéne menni tankolni, és tudom, hogy hát azért még ebben egy 50 kilométer belefér. És azt vettem észre, hogy egy idő után már, mikor sípol, egyszerűen semmit nem reagálok arra, hogy jó, sípol és kész. És már nagyon megy lefele az a tű, hát még egy darabig megy. És akkor, ha az ember nem vigyáz, de tényleg egy idő után annyira immunistá válik a jelzésre, hogy hajlandó teljesen figyelmen kívül hagyni. Hát még nem jártam úgy, hogy úton maradjak, de nem is akarom ezt megvárni, csak mondom, hogy mennyire az életnek a hétköznapi területeim is ez előttünk annyira nyilvánvalóvá lehet, hogy mi magunk ki tudunk bizonyos jelzéseket kapcsolni, vagy érzéketlenné válhatunk bizonyos jelzésekre, amelyek azért vannak, hogy minket figyelmeztessenek. És Sámson úgy volt vele, hogy ó, hát még egy kicsit mehetünk. Még van itt előre. Még Delila nem veszélyes. Na most van egy meg nem érthető dolog ebben a történetben. Hogy ott vannak a házban némelyek lehben. Kecskeméti fordítás azt mondja, hogy ott voltak a házoszobában elhúzva néhányan. Vagyis egészen közel Sámsonhoz, Sámson pedig ott tudott aludni az asszony kezei között, ugye az asszony, és jó mélyen, mert azért legyünk őszinték, hát ha éjjel kezdenének minket kötözni, akkor legtöbben csak felébrednénk, főleg mikor innan, meg új kötelekkel, jó vastaggal ott kezdenék az ember kezét, lábát kötözni, hát azért nagyon mélyen kell mi aludjunk. És úgy látszik, hogy Sámson nagyon mélyen aludt. És nem észleli, nem csak hogy testileg adott, már lelkileg is elkárult, mert nem érezte azt, hogy itt mire megy ki a dolog. Nem jutott el a tudatához, hogy amikor Delila költi őt, hogy jönnek a filiszteusok Sámson, akkor milyen hamar odaértek, hol voltak ezek? Nem látta meg azt, hogy a felesége vagy a nője összejátszik az ellenséggel ilyen szinten? Nem érezte azt, hogy ez a játék egy idő után halálossá válik, és hogyha eltalálja mondani a titkot, akkor ottan neki bezárult a kör. Nem értette meg? Hát ez úgy szokott lenni, hogy a kispadról az ember a volt nagyon könnyen be tudja. Tehát itt vagyunk mi, és beszélünk Sámsonról, a hit egyik hőséről, és csodálkozunk, hogy hát ő hogy lehet, mennyire elvakult. Másrészt viszont akármelyikünk, hogyha a porondon lenne, és ki lennénk így vesézve a mi dolgaink, hogy hogy lehetett ilyen ez az ottó, vagy hogy lehetett olyan egyikünk, másikunk abban a bizonyos élethelyzetben. Akkor alázattal és megdöbbenéssel vennénk tudomásul, hogy hát ugyan-ugyan beleeshetünk mi is ebbe, hogy bizonyos élethelyzetekben ott veri ki a szemünket a bizonyíték, és nem áll össze a kép a fejünkben, hogy ebből lehetne szabadulás, mindenféle tárgyi bizonyítékkal körbe vagyunk véve, és mi ezeket nem tudjuk úgy rendezni, hogy értelmes következtetést tudjunk levonni. Eleinte nem tudódott ki, hogy Sámsonnak miben van az ele, aztán kitudódott, amikor látta Delila, hogy mennyire feltárta az ő szívét előtte. Nézzük meg ezt az utolsó zsarolást, ugye? Az első két esetben mondja, becsaptál, hazudtál nekem. Becsaptál, hazudtál nekem. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Tehát ugye Sámson is, ha egy kicsit vitatkozott volna, azt mondta volna, hogy ne viccelj. Te mondod, hogy én hogy szeretlek téged? Hát ahogy szeretsz engem. Tehát tényleg szeretsz. Na, vittek vagyunk akkor. Nem tudott józan lenni még ilyen szinten sem. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy Sámson valamilyen módon meg volt bűvölve. Elbűvölte őt ez a nő. Aki úgy szintén nem szerette, csak az érdekek hajszolták őt. Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erő. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Testvéreim, nem mindegy, hogy kinek adjuk oda a szívünket. És akár Isten is kérdezheti tőlünk a mai napon, hogy hogyan mondhatod nekem, te ember, akiért én a fiamat adtam, te hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem az enyém a szíved? Vajon kié a te szíved? Kinek adtad oda az életed erejének a jó részét, a képességeidnek a jó részét? Milyen ügy mellett tetted le a voksodat? Hova gyűjtöttél jó pontokat? Istené a szíved? Hányszor csaptad be Istent, mondva azt, hogy Istenem, én szeretlek téged? De Isten nem ilyen, azért ezt tegyük hozzá. Isten nem zsarolja az ember. Ez egy érzelmi zsarolás, amit le van írva, de Isten nem zsarolja az ember. Mikor Pétert, az apostolt, a tanítványt kérdezte az Úr Jézus, nem ilyen stratégiával közeledett hozzá, hanem kérdezte. Simon, Jónának fia, szeretsz engem? De nem csűrte, csavarta, nem mondta, hogy Simon, emlékszel, mi volt ott az udvaron, a főpap udvarában? Hogy is volt, amikor megszólalt a kakas? azelőtt mit is mondtál te nekem, hogy esküdöttél égre, földre, hogy haláli kitartasz mellettem? Nem, nem ezt tette az Úr Jézus. Ő csak megkérdezte, Simon, jó fiú, szeretsz engem? Harmadszor is megkérdezte az Úr Jézus Pétert, hogy szeretsz? És akkor azt érezni, hogy megszomorodott Péter. Hogy az Úr Jézus nem lehet könnyen meggyőzni. Nem lehet úgy őt kitegetni csak szavakkal, neki tektek kellene. Mindig az Úr Jézus azt mondja, hogy akkor legerdesd az én nyájmat, akkor őrizd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat. Vagyis ha szereted az Urat, akkor tettekkel mutasd meg. Ha szereted a férjedet, feleségedet, akkor nem dumával mutasd meg, hanem tettekkel mutasd meg. Na most egy kicsit foglalkozunk azzal is, hogy milyen dolgot tanulhatunk Delilától. Én megmondom őszintén, hogy csodálom ezt a nőt, annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen negatív személy. Tudom azt, hogy értetek hajtját, tudom azt, hogy Isten népének az ellenségéhez tartozik, és tudom azt, hogy minden energiáját negatív előjellel fejti ki. Ebben nincs pozitív dolog, amit ő tesz. Viszont, ha belegondolunk abba, hogy micsoda érdeklődés működtette az ő viszonyát Sámsonnal, akkor azt mondhatom, hogy a kapcsolatokat és minden kapcsolatot az érdeklődés működte. És ebből kiindulva azt a következtetést vonom le, hogy az az igazán jó házasság, ahol a férj és a feleség, férfi és nő kölcsönösen érdeklődnek egymás iránt. Vagy tovább lépve. Kölcsönösen azon tusakodnak, hogy megismerjék a másiknak a gyengéit, és befedezzék ezt a gyenge pontot. Körül bástyázzák a gyengeséget. Körül megerősítsék ott, ahol az egyik gyenge, a másik annál erősebb legyen. Tehát tudatosan keresni azt, hogy mi szerez örömöt, vagy mi szerez bánatot a másiknak. Tudatosan a kedvére tenni. Tudatosan építeni ezt a kapcsolatot. Na most, ha ez nem működik, akkor kérdem azt, hogy mi működteti ezt a kapcsolatot. Milyen érdek? És érdemes érdekekre építeni egy házasságot, vagy egyéb kapcsolatot? Mert ha nem a férjedet szeretnéd kikutatni, akkor azt jelenti, hogy valaki más szeretnéd kikutatni. Hát akkor ne ahhoz megy hozzá. Ha nem a feleségedet akarod kikutatni, hogy mi az ő gyenge pontja, hogy mi az ő erőssége, akkor ne őt vedd fel a feleség, akkor menj és keres egy érdekesebb személy, aki jobban lefoglal egy egész életre. Mert a kapcsolatnak a halála az unalom. Amikor úgy gondolja egyik vagy másik, hogy már kiismertem, elég hamar kiismertem a másikat, megmondja egyik a másikat, onnantól kezdve az a kapcsolat elindul a pusztulás felé, a halál felé. Meghal a kapcsolat. A kapcsolatot a kíváncsiság, az érdeklődés működteti. És csodálkozom azon, hogy nem kerül egész Izraelben egy olyan nő, aki hideg fejjel azt mondta, hogy mitől olyan derékel az ember? Mellé állok, mert valószínűleg neki is lehet egy gyenge pontja. Én befedezem az ő gyenge pontját, és ketten derék emberek leszünk Izraelbe. Nem kerül egy ilyen talpra esetni. Nem tudom, hogy mind a nők úgy ész nélkül bomlottak Sámson után, és Sámsonnak ebből az olcsó ömlengésből elege volt, vagy mi nem hatotta meg őt a saját fajtája beli lányok közül. Mindenki csak olyan természetesen készpénznek vette azt, hogy Sámson, hát ő egy csoda ember, és ez van. Na hát így megint nehéz Sámsonnak egy izraeli nőt megszeretni, hogyha valaki nem látja meg a különleget benne. Tehát a kapcsolatot az működteti, hogy egy nő egy férfiban valami különleges lát, és fordítva. A férfi a nőben valami különleges lát. És azt mondják, hogy én szeretném emellett a különlegesség mellett élni az életemet. És az az érdekes, hogy bár negatív előjellel, de Delila az érdeklődést úgy gyakorolta, úgy érte meg az ő érdeklődését, hogy még rosszul is, de működött ez a kapcsolat. Rosszul működött, mert nem volt ott az őszintesség, a nyíltság, a bizalom. És mégis működött, mert együtt voltak. És ez a szomorú, hogy a világban nagyon sok kapcsolat működik így, mert valami érdekek működtetik, de őszinteség nélkül, nyíltság nélkül, bizalom nélkül a kapcsolatokat. És meghal, meg lesz oltva a szeretet. Valami bálvány működteti. Valószínű, hogy Delilának is, mint férfi, mint nőnek, Sámson, mint férfi, imponált, de ott volt a pénz is, ami megint imponál Delilának. Na, magyarán a nyers erő és a pénz bűvöletében él Delila. Mert az ő életéből fizetett, úgymond, azáltal az ő szíve egyre hidegebb lett, mert ez úgy van, hogy az ember, ha megalkuszik, akkor egyre hidegebb lesz a szíve. Amikor már túl van egy ilyen kapcsolaton, hogy hát érdekből lefekszik vele, de aztán kideríti az ő titkát, és utána még pénzt is kap a filiszteusoktól. Egy ilyen nő, én nem tudom, hogy képes még utána férfit megszeretni. Mert a saját szívét öli meg, a lelkét öli meg. És ezért ilyen a világ, mert az érdekek kiszárítják az emberi szíveket. Megalkusznak az emberek pénzért, egy rövid idejű bűvöletért, mint ahogy Delila is. Hát amíg volt abból a pénzből, addig jó, utána megint valami kétes ügyhöz kellett fogjon, mert tisztességes munkát valószínű nem tudott végezni. Nem úgy körvonalazódik ő ebből a történetből, hogy egy egyszerű puritán nő lett volna távol áll tőle. És látjuk azt, hogy Sámson is rámegy erre az egészre. És oda lesz az ő szentsége, oda lesz rajta keresztül a népnek is a győzelme. Óriási sebet üt Izrael népén Sámson maga azáltal, hogy ezt a vereséget bevállalja. Testvéreim, hadd hangsúlyozzam így az igehirdetés végén azt, hogy nem mindegy, hogy mi érdekel minket. Nem mindegy, hogy milyen érdeklődésnek szolgáltatjuk ki az életünket. És nem mindegy, hogy hogyan fogjuk majd nevelni ezt a következő generációt, akiket Isten ránk bízott. Mondhatjuk majd nekik azt, hogy fiam, adj időt magadnak. Ismerd meg azt a személyt, akivel tervezed összekötni az életedet. Ne hamarkodj el. Ismerd meg először önmagadat, hogy ki vagy. Higgadj le. Lásd meg bizonyos kapcsolatokban, hogy te ki vagy. Nyilván ne menj el olyan szintig, amikor érzelmileg már képtelen vagy független maradni, mert elkötelezted magad. Ne lavold bele egy kapcsolatba magad. Ismerd meg önmagad, ismerd meg a másikat. És ahogy nemrég volt egy ilyen hirdetés, a kősziklára épült házzal kapcsolatban, keresd először Isten országát és igazságát, és ez legyen az alap, amit te teszel a változatlan, a meg nem inogó kősziklára. Először Isten országát és igazságát keresd egyedül. Mert a házasságok nem örökéletűek. Előbb vagy utóbb egyik, vagy másik, vagy megbetegedik, meghal, valaki megözvegyül. És akkor egyedül már összedől, a világ egyedül maradsz. Keresd Isten országát és igazságát egyedül. És majd rá fogsz ismerni arra, aki hozzád hasonló módon keresi Isten országát és igazságát szintén egyedül. És nem egy nőért vagy egy férfiért kezd gyülekezetbe járni, nem egy férfiért vagy nőért kezd imádkozni és igét olvasni, és úgymond üzletet köt Istennel, hogy jó, hát ha az a nő vagy az a férfi lesz a párja, akkor ezt a vallásos ceremóniát be lehet vállalni, akkor működik ez a dolog. Ez nem üzlet. Önmagát csapja be az ember, hogyha nem jó alapra építkezik. Ha nincs ez az alap, hogy először Isten országát és igazságát keresem, hogy majd Isten ráadásképp adja meg az én páromat. Imádságra válaszként, keresésre válaszként. És a meglévő házasságokra nézve pedig, hadd legyen tanulság az, hogy ezzel az intenzív törekvéssel működtesse az ember a kapcsolatot. Gondoljunk bele abba, hogy amikor Sámson elaluszik, vagy amikor éppen szeretne elaludni, mert már fáradt, micsoda tudatosság történik Delilában. Ő ott kezdi csúcsra járatni az energiáit, amikor Sámson készül aludni, mert elvesz. Na most valahogy el kell tudatosan altassam. Utána következik, hogy veszem a hét nyers indat és óvatosan kötözök. Utána szólok, hogy na most gyertek, mert megvan. Tehát amíg a férfi alszik, a nő a képességeinek a csúcsánkkal. Hát micsoda feleség egy ilyen jó értelemben, mikor a férfi alszik, ő a férjét a lehető legjobban támogat és segíti is, és imádkozik, és építi a kapcsolatot, amikor a férje alszik. És micsoda fordítva is, hogyha egy nő pihenni szeretne, és a férfi, akkor mindent megtesz, hogy építse a házasságot. Mondhatnánk, hogy győztesek lesznek azok az emberek. Hát tanuljunk, azt írja az ige, hogy ezek a mi tanúságunkra írattak meg, hogy tanuljuk el. Hát érdekes az, amikor a kertészek a vad alanyba oltják a nemes hajtást. Itt van ez a vad hajtás, Delila. Levesszük, mint amikor az oltás történik. A vad hajtásból egy jót levágnak, és meghasítják, és abba teszik a nemes. Hát tanuljuk el most ugyanúgy, ahogy a kertészek teszik. Lássuk meg azt, hogy ebben a nőben micsoda energia volt azért, hogy az ő tervét hajtsa végre. Tervezzünk mi is, de jó terveket. Kérjünk áldást a terve, és határozzuk el magukat, hogy mi a legtöbbet hozzuk ki a saját kapcsolatunkból. A legtöbbet. Határozzuk el azt, hogy a képességeink szerint boldogok leszünk. Amit Isten rám bízott, mi abból a lehető legtöbbet fogjuk kihozni. Nem önmagunkért, hanem azért, mert mi, a mi életünknek az alapja az, hogy Isten országát és igazságát keressük. De mennyivel jobb az, hogyha a házas felek tudatosan is törekednek, hogy amire Isten lehetőséget adott, az abból ők kivegyék azt, ami által boldogok lehetnek. És egymást boldogítani. És így nőjenek fel a generációk. Abban a tudatban, hogy Isten sok minden lehetőséget bíz ránk, hogy egymást is boldogítsuk, és magunk is boldogok lehessünk. És hogy ez az érdeklődés ne halljon ki, ne hunjon ki az életünkben, jó, hogyha ezért imádkozunk. Érdeklődés jellemezze a kapcsolatot, tudatos érdeklődés, ami arra irányul, hogy keressük a saját gyenge pontjainkat, és kérjük Isten védelmét a gyenge pontjainkra. De ugyanúgy a társunk esetében is. ismerjük meg a társunkat, hogy mi az ő gyenge pontja, és kérni a társunk életére a védelmet. Ugyanúgy a gyermekeinkre, gyülekezet tagjaira. Ez a fajta szemléletmód járja át az életünket. Úgy egymásban is, ha meglátunk valami gyengeséget, akkor nem kipellengérezni, nem elárulni egymást, hanem befedezni, mert azt írja az ige, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent betakar, s főleg a gyengeségeket. Természet szerint nem ilyenek vagyunk. Természet szerint hálátlanok vagyunk, és hajlamosak vagyunk elárulni azokat, akik szeretnek minket. De kérjük, hogy Isten formálná, és jó alapokra helyezhessen minket, illetve adjon előtt, hogy mi magunk is jó alapokat vessünk magunk életének, házasságunknak, és egyéb kapcsolatainknak. Most, mikor meghajtjuk a fejünket, ezért fogunk imádkozni lélekben, hangosan pedig 2-3 személy félek.